Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mindannyian jól tudjuk azt, hogy vannak olyan szakmák, vagy éppen olyan ismeretek, amiket megszerez az ember, és utána bizonyos évenként újra kell vizsgáznia. Most beszélgettem egy érintésvédelmi szakemberrel, elmondta, hogy nekik 5 évente az összes paragrafusból, mindenféle számokból újra és újra vizsgázniuk kell. De sok mindennel így vagyunk az életünkben. Szükségünk van az állandó ismétlésre. Az autónkat is 2 évente el kell vinni műszaki vizsgára, és persze mondhatjuk, hogy ott igen, sok minden elromlik, meg berozsdásodik, de nem ugyanígy van-e a mi szívünk és a mi lelkünk. Miért gondoljuk azt, hogy csak az autónk tud elromolni? Csak az autónak a szíve, a motorja tud tönkremenni, és szüksége van arra, hogy valaki átnézze, kitisztítsa, kijavítsa, és közben hogy van a mi szívünk, és hogy van a mi életünk. Mi sokszor abban a kényelmes helyzetben vagyunk, hogy 12 évesen utoljára még konfirmálunk, akkor még számot adunk arról, ami ott van az életünkben, de nem frissítjük talán a rendszert a szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Ez a mai igehirdetés és ez a mai téma, ez pontosan erről szól. Valami olyan témáról, amit mindannyian jól tudunk és jól ismerünk, és amelyik talán a legmeghatározóbb és legdöntőbb a mi életünkben, és az Isten most ezt szeretné megerősíteni, ezt szeretné felfrissíteni. A mai igehirdetési alapigénket Mózes első könyvében találjuk megírva, a 3. fejezet 13. versében a következőképpen. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek. Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten. Nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertbe, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam a hangodat a kertbe, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Amen. Milyen volt a fa? Tényleg alma? Vagy körte? Hát banánnak egész furcsán nézett volna ki. Miért volt ott? Miért tette oda az Isten? Hogy került az édenkertbe egy kígyó? Hogyan beszélhet egyáltalán egy kígyó? Korábban a kígyónak volt lába, csak utána, amikor Isten megátkozta, akkor kezdett a porban csúszni. Milyen sokszor találkozunk ezekkel a kérdésekkel a bűneset története kapcsán. Ennél nehezebb helyzetben már csak azok vannak, akik a hittankönyvekben illusztrálják a bűneset történetét, mert hát ugye Ádám és Éva mezítelen volt, és látjuk, hogy hogy küszködnek, hogy olyan pózba rajzolják valahogy őket, hogy ez annyira ne látszódjon. Szegény Ádám és Éva olyan, mint halandóan ilyen bokrok mögött bujkált volna, és próbálják így, érdemes megnézni a másodikos, meg az elsős hittankönyveket. Tipikus kérdések, de tényleg ez a lényeg. A bűneset a Biblia egyik olyan története, amelyhez azt gondolom, hogy semmit nem kell hozzátenni. Nem hiszed, hogy mindez igaz? Nem hiszed, hogy a bűn betört a földre, az ember életébe? Nézd meg a tegnapi híreket, akár egy internetes portálon, tévében, rádióban. Kapcsold be a tévét, nézd rá a telefonodra, és látni fogod, hogy ez mennyire igaz. Beszélgess csak a körülötted lévő emberekkel, szomszédokkal, és el fogják mondani, hogy mennyire szomorú valóság. Az emberiség számára a bűnesetnek a rettenete egy sokkal kézzelfoghatóbb valóság, mint az Istennek a szeretete. Azt kéne megkérdezni tőlük, hogy mit látnak jobban az Isten szeretetét ebben a világban, vagy az, hogy a bűneset tönkretett mindent, akkor ez sokkal inkább látszik. Látják az emberek a szenvedést, az éhezést, a háborút, a betegségeket. Kell ezen bármit bizonyítani? Lehet szórakozni azzal, hogy most milyen fa volt, meg hogy volt, meg mint volt, de nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy egzisztenciálisan mindannyian átélezzük és érezzük, hogy itt van a bűn az életünkben. És a Biblia ezen a nagyon-nagyon kifejező, nagyon-nagyon mély és nagyon őszinte történeten keresztül mondja el mindezt. Persze lehet ezt tagadni. Az 1700-as évek közepén, második felében volt egy komoly filozófiai irányzat, amit Leibniznek a nevéhez kötünk. Ezt nevezzük filozófiai optimizmusnak. Ő arról beszélt, hogy ez a világ a lehető világok legjobbika. És érdemes megnézni Voltaire-t, ahogy a Candide című művében ezt az egészet kigúnyolja. Ahogy leírja, hogy hogy lenne ez a világ jó, amikor tele van fájdalommal és szenvedéssel. Lehet ezt filozófiai bölcsességgel valahogy úgy magyarázni, hogy hú de jó ez a világ, de ez egyáltalán nincs így. Kevesen gondolják ma azt, hogy ez a világ a lehető világok legjobbika. És ma direkt nem mondok példákat, mert lehetne itt szörnyűbbnél szörnyűbb eseményeket előhozni, akár az elmúlt hétről, hanem annyit szeretnék csak, hogy megértsük, hogy ez a bőjt első vasárnapja azért szól erről, mert az Isten odaállít minket egy rettenetes szakadék elé, és azt mondja, hogy mindent, ami ezután történik, csak akkor értesz meg, ha megérted a bűnnek a rettenetét és mélységét. Ha ezt nem érted meg, nem fogod megérteni, hogy miért fontos nagy csütörtökön az úrvacsora. Nem fogod megérteni a nagypénteki keresztnek a csodáját és a borzalmát, és nem fogod megérteni a feltámadás csodáját sem. Mert meg kell érteni azt, hogy mennyire tönkrement minden. És itt van ez a mai alapigénk, amelyik nem ott kezdődik, ahol végződik. Egy csodálatos világban kezdődik. Egy olyan világban, amire maga az élő Isten azt mondta, hogy ez jó. Az egész történet nem egy tönkrement világgal kezdődik, hanem egy olyan világgal, ahol harmóniában élt egymással az ember, a házastársak, az Isten és az ember és a teremtett világ, még az állatokkal is. Egy csodálatos világ volt. És ebbe a világba jelent meg a sátán. Nem tudjuk, hogy megjelent, és mivel a sátán nem tud teremteni, ezért az volt a célja, hogy Isten teremtett világát tegye tönkre. Tönkre tegye azt, ami ennyire tökéletes. Nehéz visszaadni azt a tökéletes és szépséget Biblián kívüli forrásokból. Sokszor talán inkább egy-egy kép adja vissza, ami úgy a mai teremtett világban még látszik Isten szépségéből. Talán Madács fogalmazta meg ezt még a Bibliához fogható módon, amikor ezt írta: dicsőség a magasságban Istenünknek, dicsérje őt a föld és a nagy ég, ki egy szavával hív a létre mindent, s pillantásától függ ismét a vég. Ő az erő, tudás, gyönyör egésze, részünk csak az árny, melyet ránk vetett, imádjuk őt a végtelen kegyért, hogy fényébe íj osztályrészt engedett. Ádám és Évának semmi más dolga nem volt, mint imádni Istent azért, hogy fényébe íj osztályrészt engedett nekük. Ilyen volt a világ. Aztán megjelent a sátán, akinek a működését Madás szintén zseniálisan írja le: egy talpalatnyi föld elég nekem, hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni. És elkezdi a munkáját. És ma, amikor Ádámról és Éváról beszélünk, nagyon-nagyon fontos az, hogy itt mindig gondoljunk magunkra is. Nem arról van szó, hogy most szidjuk ezt a két embert, hanem arról, hogy észrevegyünk egy nagyon fontos dolgot. Ami itt lejátszódik egy az egybe, ez játszódik le minden alkalommal a mi életünkben is. A sátánnak nincs nagy fantáziája, viszont ezt a módszert a tökéletességre terjesztette. A tökéletességre vitte. Annyira tökéletesre, hogy hiába látjuk mi Ádám és Évát, hiába látjuk mások életébe, hogy hogy buknak el, hiába láttuk a saját életünkbe, hogy buktunk el. Újra és újra belesétálunk ebbe a csapdába. Újra és újra lejátszódik az édenkerti jelenet mindannyiunk életében. És mindjárt látni fogjuk, hogy ez milyen lépésekben történik. Mert a kísértő az Isten teremtett világát nem úgy tette tönkre, hogy megjelent, és egy szavával elpusztította, vagy ilyen modern filmet mondjak, egy lángszóróval szétlőtte az édenkertet. Nem volt erre hatalma, nem volt erre ereje. Madács nagyon jól írja, hogy a tagadás egy talpalatnyi föld elég nekem. Egy pici kis hely kellett csak neki, ahonnan kiindulva tönkre tudta tenni Isten világát, és ez a talpalatnyi föld, ez nem más volt, mint Ádámnak és Évának a szíve. Egy pici kis föld, egy pici terület, ahonnan kiindulva minden tönkre tudott tenni. Itt kezdődik minden, és minden bűn azzal kezdődik, hogy mi cinkos társai és tettes társai leszünk a kísértőnek. Isten teremtett világát a kísértő Ádámon és Éván keresztül tette tönkre. Utána azon keresztül tette tönkre, hogy Ádám és Éva gyermeke meggyilkolja a testvérét. Ott sem az ördög verte agyon Ábelt, hanem a cinkosává szegődött Káin. És ma is a világban, ami fájdalom, ami nyomorúság van, ezt mind cinkossá vált emberek teszik, és teszik tönkre egymás életében. Jakab apostol nagyon bölcsen írja, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésben. Aztán a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Mi azt olvastuk, hogy csalogatva esik kísértésbe, és majd látni fogjuk, hogy hogyan csábította el a kísértő így Évát is. Ádám és Éva alapigényben az Ádámot és Évát két csapdával várja a kísértő, és ezekről szeretnék szólni, mert ezekkel vár minket is. És többször idéztem már Pál apostolnak a korintusi levélben lévő figyelmeztetését, mert amit én megbocsátottam, ha volt is mit megbocsátanom, az ti értetek volt Krisztus színe előtt, hogy rá ne szedjen minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Tehát nem ismeretlen mindaz, amit ő tesz. Tudjuk, mégis belesétálunk. És nagyon fontos tudni azt, hogy ez, amiről én ma szólni fogok, ez nektek és nekem szól. Mert a sátánnak van egy 1.0-ás és egy 2.0-ás támadása. Az 1.0-ás azoknak szól, akik nem ismerik Isten igéjét. Ott könnyen lehet jönni-menni. De mi azok vagyunk, akik már ismerjük Isten igéjét, és Ádám és Éva egy olyan pár volt, akik ismerték Isten igéjét, akik ismerték Isten szavát, akik ismerték Isten szeretetét. Ott először ezt a védővonalat kellett lerombolni. Most jutott eszembe, nem vagyok egy nagy csillagok háborúja rajongója, de talán valamelyik részben volt, hogy a gonosz bolygót, vagy nem tudom én mit, azt valami védőpajzs védte, és először azt kellett tönkre tenni, és ott benn repkedtek, próbálták szétlőni azt, ami ezt az erőteret megszünteti. És így van a keresztény emberrel is, hogy van egy erőtér közöttünk. Amíg az Istennel való kapcsolatunk az ezen belül van, amíg Ádám és Éva ezen belül volt, amíg az első támadást Éva vissza tudta vágni pont ezzel az erővel, addig nem volt gond. De amikor belülről ők maguk lekapcsolták ezt a védőernyőt, amikor ők maguk kétségbe kezdték vonni azt, hogy ez a védőernyő tényleg jó, akkor ment tönkre minden. A kísértő, és ezért nagyon jó a mai vasárnapnak a menete, hiszen ezt látjuk Jézussal kapcsolatban is, Isten igéjét próbálja tönkretenni. Isten igéjét próbálja hiteltelenné tenni az ember életébe. Oda megy Évához, aki ismeri Isten szavát, és ezt mondja neki, csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek. Elkezdi kétségbe vonni Isten szavát. Nem pontosan igéz, de van benne igazság, és azt mondja, biztos, hogy ennyire fontos az, amit Isten mondott. És Éva ezt észreveszi, és nagyon helyesen az első körben kijavítja, és ezt mondja, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. Ugye Ádám és Éva képes visszaverni azzal, amit Isten neki mondott, a támadást. Hogy pontosan idézi, hogy ragaszkodik hozzá, hogy nem engedi elferdíteni, hogy nem elégszik meg féligazságokkal. És ez megmenti őt az első támadástól. Mert igaza van a zsidókhoz írt levélnek, hogy Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol az elme és a lélek az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Megítél minden ilyen támadást, és győztesek lehetünk. És most egy kicsit forduljunk el Ádámtól és Évától, mert mi egy más korban élünk, abból a szempontból, hogy mi a bűneset után élünk, és megnézhetjük azt, hogy mi miért engedünk mégis a következő támadásnál. Jön a következő támadás, amikor azt mondja, de hogy haltok meg, az nem kell ilyen komolyan venni. Miért hisszük mi el ezt? Egy nagyon jó könyvet olvasok, most Tomka János írta, az a címe, hogy nem könnyű kimondani a szót, erkölcsi reziliencia, vagyis ellenálló képesség. És arról ír ez a keresztény tudós, hogy a mai világban az erkölcs egyre inkább romokban van. Egyre inkább leépülnek azok az erkölcsi bástyák, amik korábban megvoltak. És ezek leépülnek a keresztény ember életében is. Látszik ez abból, hogy igazán nagy bűnöknél sem merünk erkölcsi ítéletet mondani. Persze tudunk ilyen igéket, hogy hát ne avatkozzunk más dolgába, majd az Isten elrendezi, holott felelősségünk lenne. De azt látjuk, hogy minden folyik szét. És ő azt mondja erre, hogy ennek az az oka, hogy mi is relativizáljuk sokszor az erkölcsi törvényeket és Isten szavát. Következőt írja. Ne igazodjunk a kultúrában elterjedt gondolkodásmódhoz. Ez azt jelenti, hogy határozat nemet mondunk ilyen kijelentésekre, mindenki így csinálja. Jó lenne másként csinálni, de ilyen az ember természete. Becsületes gondolkozással nem lehet boldogulni az életben. Hányszor van, hogy tudjuk, mit akar az Isten, de ez valahogy egyszerűbbnek tűnik. Ez valahogy úgy néz ki, hogy ezáltal sikeresebbek leszünk. És mi történik? Mivel nem akarjuk Isten igéjét elhagyni, és ez ma a mai kereszténységnek én azt gondolom egy nagyon pontos leírása lesz. Nem akarjuk elhagyni az igét, de nem is tudunk hozzá bátran ragaszkodni, ezért a gondolkodásunkhoz hozzá torzítjuk Isten igéjét. Mennyire megrázó az, hogy bárki bármilyen istentelen dolgot hirdet, valamilyen igét idéz csak rosszul. Míg a kísértő is három igével próbál Jézushoz menni, de rosszul idézi. Mit csinál? Az elképzeléséhez hozzá hajlítja, hozzá ferdíti Istennek az igéjét. És éppen ezért ez az első védőpajzs az életünkben, ragaszkodni Istennek az igéjéhez. Azt mondja a sátán, dehogy haltok meg? Hiszen jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. És hadd olvassam föl, amit így összeállítottam, ennek a mai megfelelőjét. És azt fogjátok látni, hogy ebből minden mondatot egy adott helyzetben tényleg lehet jól értelmezni. De összességében ez az egész, rosszul értve, pont azt jelenti, hogy elferdítjük az igét. Ugyan már ne vedd olyan komolyan az Isten szavát. Jó-jó, olvasgasd a Bibliát, de azért gondolkozz, ha rossznak érzed, bírált felül. Az Isten túl szigorú, túl gyenge, a szava is régi, hallgass inkább rám. Látod, más is ezt teszi a világban, és nem bünteti meg az Isten. Hány olyan mindenféle úton járó keresztény van, nem bünteti meg, téged se fog, ne izgulj. Ráadásul ő maga a szeretet. Miért ne fogadna el bármit? Megérti, hogy esendőek vagyunk. Ezt halljuk mi is, és amikor döntenünk kell, az Isten igéje ott áll előttünk. És megszületik itt az első repedés Éva és az Isten kapcsolatába. És jön a csapdának a harmadik része, az pedig az, hogy a bűn az jó. És tudom, hogy ez furcsa, de a bűn a sokszor kedves, kellemes és finom. Mert ha nem így lenne, senki nem követné el. Igen, kábítószer függőkkel beszélgettem, azt mondták, Laci, baromi jó belőni magunkat. Bárki bármit mond, nem igaz. Ami lesz belőle, meg ami utána jön, az rettenetes. De akkor az jó. Lerészegedni is jó lehet. Egy cigi is megnyugtathat egy embert. Egy hűtlenül eltöltött éjszaka is jó lehet. Mert itt is azt látjuk, hogy a fa csábítja Évának a szemét. Az ördögnek van annyi esze, hogy nem valami rosszat, rettenetes dolgot mond, hanem olyat, ami jó, csak szembe megy Isten akaratával. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. És fölhergeli Évában a vágyat, hogy szembe menjen az Istennel. És mindannyian tudjuk, hogy amikor már az ember nagyon-nagyon felajzott, nagyon-nagyon ideges, akkor mond olyat, akkor tesz olyat, akkor könnyebben átlép erkölcsi dolgokon. És pont ezért mondja Jézus a hegyi beszédben, hogy amikor már a kívánság megszületik benned, akkor taposd el. Egy kommentár így fogalmazza, a gonosz vágyakat már a kezdet-kezdetén taposd el, ne hadd felgerjedni, ne hadd, hogy rád tekeredjen és összeroppantson, mint egy anakonda. Itt körülbelül így lehet látni Évát, hogy lassan jön a kísértő, egyre jobban rátekeredik, egyre jobban folytogatja őt, és egyre szebbnek látja magát a kísértést. És Éva belekerül egy rettenetes kohóba, amivel mi is sokszor bekerülünk. Az egyik oldalon ott van az, hogy mi szeretnénk Isten igéhez ragaszkodni, hiszen olyan régóta halljuk, olyan sokszor megtapasztaltuk az erejét, és a másik oldalon pedig ott van, hogy de valahogy olyan jó lenne ezt mégis megmagyarázni. Ennyit megérdemlek én is, ennyi belefér, úgyse fog kiderülni. És ott van Éva ebbe a rettenetes kohóba. Leállt beszélgetni, incselkedni a sátánnal, az megragadta a vágyait, és olyan nagyon felirgerelte, hogy már képtelen volt komolyan venni Isten szavát. Ma is így van. A bűnt elkövető ember nem feltétlenül veti el az Isten igéjét, csak olyan nagyra engedi megnődni tisztátalan vágyait, hogy az megnöve, teljesen sarokba szorítja az Úr szavát. Éppen ezért nem lehet incselkedni benne a bűnnel, mert ha megnő, képtelenek vagyunk uralkodni rajta. Olyan ez, mint egy veszélyesnek tűnő kis tűz a szoba közepén, amelyik utána ránk gyújtja a házat. A kezdet-kezdetén egy pohár víz is eloltotta volna, de utána már öt tűzoltó autó is kevés. Éppen ezért hagyj idézzem újra Jakabot, aki ezt mondja, azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. És ez a történetnek az egyik fel, és ígérem, hogy a második rövidebb lesz. Eljutunk idáig. Mindannyian jutottunk már el idáig. És hagyd mondjam azt, hogy ez az egész bukásnak a kisebbik baja. A nagyobbik baja, ami utána jön. Bárki idáig eljut, egy dolgot tegyen. Ne Ádám és Éva útján menjen tovább. Mert nekünk keresztényként a bukás után van szabadulás. Van lehetőségünk arra, hogy újat kezdjünk. És én hiszem azt, hogyha Ádám és Éva, akkor őszintén odaáll az Isten elé, és azt mondja, Uram, elrontottam, akkor lett volna lehetőség az újrakezdése. De mi történik? Azt látjuk, hogy a bűn elkezdi örvényként elborítani, áradásként, nem csak Évát, hanem a környezetét is. Mi a folytatás? Beleviszi Ádámot, Ádámnak utána a gyerekei egymást gyilkolják, utána özönvíz, Noé, halál, az egész világra kiterjed. És soha ne gondoljuk azt, hogy a mi bűneink bármilyen titkoltak is, nem lesznek hatásra mások életére. Ma is ugyanígy van ez. Ez az egyik rettenetes következmény. Ezt meg lehet állítani akkor, amikor az ember azt mondja, hogy ezt én elrontottam, és nem fogok mást hibáztatni, nem fogok másnak az életébe is problémát okozni. Ezt én rontottam el, és megáll az egész, és a sátán tehetetlenül topog ilyenkor. Mert azt mondja, hogy nem elég, hogy nem megy tovább a bűn, még ő is megszabadul. És nem ért semmit, amit megtettem, mert van szabadulás. És itt jön a második, amiről én már érintettem, hogy az ember képtelen szembenézni a bűnével. Mi történik? Isten számon kéri Évát, vagy számon kéri először Ádámot. Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem. Hányszor ott van a mi életünkben is, amikor számon kérnek, megmagyarázzuk sok-sok mindennel. Mert meg lehet magyarázni, mert mindig van oka, ami miatt jogosnak tűnik. Mert más is ezt teszi, mert nem volt elég pénze, mert nem voltam elég boldog. Mindennel meg lehet magyarázni. Nem én tehetek róla, vagy csak belesodródtam. Mi is sokszor így próbálunk menekülni, rendszerre, politikára, családra hárítjuk a dolgokat. De itt azt mondja, hogy nem, te követted el. És jön a legkeményebb dolog, hogy emiatt az ember elszakad az Istentől. És ami nagyon fontos, amikor elszakadásról beszélünk, sokan azt gondoljuk, hogy ez akkor történt, mikor Isten kiűzte Ádámot és Évát, és ott van egy ilyen nagyon drasztikus kép, hogy egy angyalt állított egy tüzes karddal a paradicsom ajtajához, itt van a végleges szakadás. De a szakadás nem Isten oldaláról jött. A szakadás tőlünk jött. Itt van ebben az igében. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős arkonyatkor járkelt a kertbe, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a kertfái között. Mi bújtunk el az Isten elől? Valahol azért mégis éreztük, hogy valami nem jó. De ezzel az ember érte át a szakadást. És hogy van vége a történetnek? A kígyó szedett rá, azért ettem. És talán a hátam mögött látjátok, az ötödik pont az, hogy nem lehet így vége. Mert nem lehet így vége egy ige hirdetésnek. És én most azt szeretném megpróbálni, hogy az evangéliumot nem utána találom meg. Abban, amikor jön a protoevangélium, és azt olvassuk, hogy majd az asszonynak a fia a fejeden fog taposni. Ebben a történetben hol van az evangélium? Ebben hol van az örömhír? Az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? A Biblia legelső kérdése ez. És azt mondja az Isten, hogy hol vagy? És ez nem arról szól, hogy az Isten nem tudta, hogy hol van. Hát az Isten, aki a egész világot teremtette, csak észreveszi Ádámot meg Évát a bokor mögött. Azt mondja, hova jutottál? És elkezd az emberekkel beszélgetni. Azért kezd el velük beszélgetni, hogy, mert ahogy a kísértőnél mondtam, nem kívülről erőszakolja bele a dolgokat. Az Isten is azt mondja, hogy én nem kívülről megszállak téged és kész. Szeretném, hogy te dönts mellettem. Szeretnék újra beszélgetni veled. És ez a két szó, hol vagy, ez a kiáltás, ez a féltő keresés, ez az, ami itt az evangélium. És ez az az evangélium, ami Jézust utána a keresztre vitte. Alapigénkben ez a féltő kiáltás még csak a semmibe száll el, és nincs feloldása a történetnek. Itt még nincs. Azzal van vége, hogy a férfi az asszonyra keni a dolgokat. De mi tudjuk a folytatást. Alapigénkbe ítélet jön, mert ez az igazságos, de amennyire mi mélyen vagyunk a bűnben, olyan mélyre jön utánunk Jézus. Rettenetes a bűn mélysége, de van egyetlen dolog a világon, ami ennél sokkal erősebb. És ez nem az ember jó szándéka, nem a mi kegyességünk, nem a mi hitünk, hanem egyedül Istennek a szeretete. Semmi más. Ez a végtelen szeretet közeledik felénk újra ezen a mai délelőttön. Ez a szeretet szakította át az eget, és ez a szeretet viselte a véles keresztet, és ez a szeretet vár ránk az úrvacsorai asztalnál. Ez a szeretet téged és engem bukott emberből győztes emberré tesz. János ezt írja a levelében. Aki a bűnt cselekszi, az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Nem csak az ördögöt, hanem a munkáját is, azt a munkát, amit bennünk elvégzett. Szeretnénk-e így győztesek lenni? Ha igen, akkor teljes erőből, teljes szívből kapaszkodjunk az Úrba, és figyeljünk a sátán csapdáira. Sőt, ne csak a csapdákra figyeljünk, hanem nézzünk az Úrra, és ő vezetni fog minket minden csapdán keresztül. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, óriási nagy baj, hogyha nem vagyunk a helyünkön, és neked kell utánunk kiáltani, hogy hol vagyunk. De a legnagyobb baj az, hogyha nem akarjuk meghallani ezt a kérdést, vagy nem akarunk rá válaszolni. És nagy baj az is, hogyha azért nem akarunk rá válaszolni, mert nem értjük és nem érezzük helyesen a helyzetünket. Nem tudunk odaállni eléd és azt mondani, Uram, eltévedtem, rossz úton jártam, de köszönöm, hogy te keresel, köszönöm, hogy visszamehetek hozzád, és köszönöm, hogy a tied lehetek. Úrunk Istenünk, add, hogy meghalljuk a bőti időszakban is a te hívásodat, hol vagy, és válaszolni tudjunk, itt vagyunk, Urunk, és szeretnénk visszamenni hozzád, szeretnénk mindent újra kezdeni te veled. Amen.